Filippi 3. Na, ez a levél, amit tanulmányozunk most, a Filippi levél, ez az öröm levele. És Pál, amikor írja ezt a levelet, akkor börtönben ül. Ugye nem egy hotelszobában, koktéllal a kezében, hanem láncokkal a kezén egy börtönben. És ír egy olyan örömről, ami hát látható módon körülményektől független, és ez nekem tetszik. És azért vonzó nekem ez a üzenet, amit ebből a levélből látok, mert ezt úgy gondolom, hogy megtanulhatjuk. Ez nem egy ilyen szuper lelkiség, ami teljesen el van rugaszkodva a való világtól, hanem ez egy megragadható dolog, ez egy megtanulható dolog. Pál ír erről, hogy ez a gondolkodásunkon múlik. Nem a szívünkön, mert a szívünket nem tudjuk megváltoztatni, az öröm nem a szívből fakad, hanem a gondolkodásból. Ezért mondja Pál, hogy gondolkozzatok így, legyen bennetek ez az indulat, ami Krisztus Jézusban is megvolt, hogy nem tekintetes zsákmánynak, hogy egyedül Isten ellen megüresítette önmagát. Mondtam már ezt nektek sokszor, újra elmondom, a szívünket nem tudjuk megváltoztatni, de a gondolatainkat igen. Ha én megváltoztatom a szívemet, akkor Isten ha megváltoztatom a gondolatomat, Isten megváltoztatja a szívemet. Ha nem változtatom meg a gondolkodásomat, Isten nem változtatja meg a szívemet. Ma Pál fog szólni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan gondolkodjunk. És ez az öröm kulcsa. Aki így gondolkodik, az megéli ezt az örömet, amiről Jézus beszélt, amiről Pál ír. No, 10. vers. Ma nem fogunk nagyon sok részt megnézni, de annál fontosabb részt. Tehát itt a 10. verstől folytatjuk. Pál így írja a mondat közepén. Inkább olvasom a 9-től, hogy értelmes legyen. Hogy kitűnjék rólam, ő általa nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadás erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Pál azt írja, hogy az én vágyam, Pál vágya az volt, hogy megismerjem őt, megismerjem Jézust. És ez volt az ő szívének a legnagyobb vágya. Hol tart a mi szívünk? Hol tart a mi életünk? Hogy milyen állapotban van most az Úrral való kapcsolatunk. Pál ugye egy börtönből ír, és őszintén írja, hogy az én legbelsőbb vágyam az, hogy őt jobban ismerhessem, Jézust. Éppen Néró császár fogja, akinél hatalmasabb uralkodó akkoriban nem volt. Néró dönthetett arról, hogy kivégezteti vagy szabadon engedi. És Pál apostol ott volt az ő börtönében, és arról beszél, hogy én egyszerűen csak vágyom Jézussal lenni, hogy itt ezen a helyen, a láncok között halljam az ő hangját, tapasztaljam az ő vezetését. Az én vágyam ismerni őt, ahogy itt írja a 10. versben. Nem igazán egy lehangolt ember, nem? Nem úgy tűnik, mint aki le van verve az élet körülményeitől. Pedig minden oka meg lenne rá. Én csak vágyom Jézussal, mondja ő. Tudjátok, rájöttem, nagy koponya vagyok, hogy nekem egy 2013-as kapcsolat kell Jézussal, most 2013-ban. Azt nem élhetem, amit 2012-ből hozok. Az nem elég. Még az sem elég, amit decemberben volt. Nekem 2013. január x-edike, nem tudom, hanyadika van ma. Ma kell az Úr. Ma kell ismernem őt. Ma szeretnék vele lenni. Az elégít meg, ha ma megtapasztalom őt. Én tudom, hogy ugye Jézus meghalt, értem, az övére tisztára mosott, és az övé vagyok. Nem kell ezen küzdenem minden nap, hogy az övé legyek, de én nem csak a Biblia lapjain szeretném olvasni, hogy hát igen, olyan kiváltságom van, hogy bemehetek a szükség idején a kegyelem tróntermébe. Én ezt meg szeretném élni gyakorlatban ma. Nem csak tudni, hogy hát igen, ha akarnék, bemehetnék, hanem beszeretnék menni. Szeretném őt megtapasztalni, őt szeretném ismerni. Mindannyian tudjuk azt, és őszinte leszek veletek, mind néha azon gondolkodunk, persze olvashatnám a Bibliát többet, meg persze imádkozhatnék többet, lehetne jobb állapotban az én Istennel való kapcsolatom. Én néhogy gondolkodom az ima életemen, és rájöttem, hogy van egy ilyen kétfajta ima életem. Egyik, amit hitből azt gondolom, hogy van, a másik pedig, hogy remélem, hogy olyan lesz majd. Ez a két ima életem van. Van egy valósága, amit néha hitből tagadok, hogy hát igen, én nagy imaharcos vagyok. De szeretném, hogy valamilyen legyen. Szeretném, hogy jobb legyen, és remélem, hogy majd eldöntöm, hogy minden reggel fölkelek 4-kor, órákat imádkozom életem végéig, és ez mindig így lesz. fölkelek 4-kor, olvasom a Bibliát, és órákat az igében töltök, és amire a családom fölkel, én már én lelkileg szárnyalok a nappaliban. Hát ez nem mindig így szokott történni. Ez a vágyam, de a valóság az sokszor az, hogy néha nehezen indul a reggel, néha túl sok a Gémes Tamás otthon, és kevés a lelkiség. De szeretnék másmilyen lenni. És Pál azt mondja, hogy én szeretném ismerni őt. És amikor olvasom Páltól ezt, akkor ebben egyetértünk. Nincs az a lelkiségem, amit szeretnék, de erre vágyom. Na, ezt szeretném. Pál, egyetértünk. És szeretnék ismerni. Szeretném ismerni az Urat még jobban. 7 éve vagyok házas, és most kezdtük, úgymond. A baptistáknál még mindig a fiatal házasok körébe tartoznánk. Azt hiszem, hogy 15 év házasságig van így. De egyre jobban élvezem Sárival a közösséget, ahogy Isten összecsiszol minket. Persze vannak konfliktus helyzetek, de 7 év alatt átmentünk dolgokon, átmentünk együtt dolgokon, és közelebb kerültünk egymáshoz. És Isten kegyelméből növekszik a kapcsolatom Sárival. A gyerekek, ahogy Márkó is 7 éves, Dani hamarosan, még Márkó sem 7, hamarosan 7, és Dani is hamarosan 5 éves lesz. Velük is változik a kapcsolatom. Még tudjátok, amikor megszületik egy kis gyermek, akkor még úgy az anyja körül van leginkább, de most már a srácok úgy kezdenek a hősöknek tekinteni, és ezt nagyon élvezem. Hogy apa. Nem volt otthon tegnap Sári, és mondták, hogy olyan jó, hogy most te vagy itthon, mert ha valami baj van, te meg tudsz minket védeni. És köszi. Te csak hiszed. De hadd higgye. És hogy olyan élvezem, hogy ilyen a kapcsolatunk, hogy növekszik, és én vagyok a hősük, amíg el nem rontom. Nem akarom elrontani. És Pál apostol 30 év kereszténység után írja ezt. Itt a börtönből. Az én vágyom csak ismerni őt még jobban. Hát ez sokat elmond Jézusról. Mert őt nem lehet megunni. Hogyha valamit meglátunk Jézusból, az csak szomjasabbá tesz minket. Az az ember nem éhes Istenre, aki nem ízleli meg őt. De aki megkóstolta az ő jóságát, az azt mondja, hogy ez nekem nem elég, ebből nekem több kell. Igazából rájöttem ilyen szempontból, hogy nem kell vádolnom magam, hogyha adott pillanatban nem sóvárgok Isten után, mert én nem tudok magamban sóvárgást gerjeszteni. Egyszerűen oda kell mennem hozzá, és meg kell kóstolnom újra az Isten jóságát. És éhezni és szomjazni fogom őt. Pál apostol azt írja, 10. vers, ugye, hogy megismerjem őt, és feltámadása erejét, valami szenvedéseiben való részesedés. Na, itt szoktunk úgy megállni, szenvedéseimben való részesedést, na, kiszállok, eddig tetszett, hogy megismerni Jézus, de mi ez a szenvedéseiben való részesedés? Sőt, emlékeztek, múlt alkalommal azt mondtam, hogy jöttek ezek a judaisták, és mondták a hívőknek, hogy körül kell metélkednetek, szenvednetek el egy kicsit az Úrért, hogy ez nem az igazi kereszténység, hogy csak élvezet, hogy hívő vagy hitáltal kegyelemből, hanem tegyél már valamit, szedd össze magad, szenvedj! És erre mondtam, hogy ez nem a kereszténység, amit Pál hirdet, ez nem az, amit Krisztus elhozott. De akkor hogy itt van ez a szenvedés rész? A kettő nem ugyanaz. Mert amiről a judaisták beszéltek, az a törvény. Az, hogy jó, sanyargass meg magad, tegyél be magadnak. Tedd az életedet nyomorultá. De amiről Pál beszél, az egyszerűen az, hogy élvezd az Urat. Az élet amúgy is nehéz. Jézus azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Nem kell keresni. Ki az a keresztény, aki keresi a nehézségeket? Ide még többet, hadd ismerjem meg az Urat jobban. Ez nem így működik. Az életben oda van készítve ez a próba. Átmegyünk ezen mindenképpen. De amire Pál hív, hogy ezek közepette én örvendezhetem. Ezeken a nehézségeken keresztül én Jézust megismerem. Hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra, írja ő. Itt nem azt írja Pál, hogy nekünk mind mártír halált kell halnunk. Hanem, amiről korábban írt, hogy legyen bennünk az az indulat, ami Jézusban is volt, hogy megüresítette önmagát. Nem a saját életét építgette, hanem értünk, letette a dicsőségét, letette a terveit, letette az életét. És elment a keresztre. És ezért az Úr őt felmagasztalta mindenek fölé. Hogy eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem azt írja Pál, hogy össze kell raknunk magunkat, meg csinálni egy csomó mindent, hogy végül feltámadjunk. Nem, a feltámadás már a miénk. Amikor az Urat választottad megváltódnak, a feltámadás attól kezdve a tiéd. Pál apostol azt mondja inkább, hogy teljesen mindegy, hogy hogy ér véget itt az életem. Akár itt a börtönben meghalok, lefejeznek, akár kiszabadok, teljesen mindegy, el fog jutni a halottak közül való feltámadásra. De az a különleges áldás lehet a miénk, amiről Tamás is beszélt, hogy akármilyen körülményben vagyunk, kereshetjük az Urat. Sőt, hogyha az élet megszorongat minket, átmegyünk egy szenvedés időszakon, ugye, hogy könnyebb akkor keresni az Urat? Amikor kihúzzák a szőnyeget a talpad alól. És azt előtte nem szoktuk várni, hogy ha, alig várom, hogy valaki kihúzza a szőnyeget a talpam alól, de viszont Isten azt szeretné, hogy keressük őt. Mert őt ismerni a legjobb. Így folytatja a 12. vers. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál azt írja, az olyan vigasztaló, hogy én se értem még ezt el, még nem vagyok készen, még nem vagyok ott, még nem vagyok teljesen összerakva. Én se értem, mondhatná Pál, hogy miért szeret Isten engem ennyire. Nem értem. Jézus viszont megragadott engem, és én is szeretném megragadni őt. Igyekszem megragadni őt. Ha én mondanám nektek azt, hogy még nem értem el ezt, hát annak nem lenne túl nagy hírértéke, ismertek engem. De Pál apostol írja ezt, még én se értem ezt el, de erre megyek, ezt szeretném. Testvéreim, még nem gondolom magamról, hogy már elértem, írja a 13. versben. Tudjátok, hogy mikor leszünk készen, amikor ott állunk a mennyben. Addig viszont munka folyamatban vagyunk, addig Isten formál minket. Addigra leszünk kész, amikor vagy meghalunk és hazamegyünk, vagy pedig elragadt minket az Úr, elragadtatunk. Akkor leszünk készen, addig viszont tanuljuk ezt, és addig viszont eldönthetjük, hogy így akarunk gondolkodni, ahogy Pál. Dolgozik rajtam az Úr, és írja ezt a Filippi belieknek Pál. Én rajtam is munkálkodik Isten, Filippi beliek. Még én se értem teljesen. Én se fogtam fel, hogy engem megragadott az Úr. Hogy ennyire szeret engem, ez titokzatos nekem. Én, aki az egyházat üldöztem, én, aki habzó szájjal mentem a keresztények után, írja Pál, én, aki börtönbe vetettem a hívőket, én, aki káromlásra kényszerítettem őket, aki megöltem őket, eljött Jézus és megragadott engem. Ő szeret engem. És ezt nem értem. Még nem teljesen fogtam fel, nem vagyok ott. De egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtem, ami előttem van, annak meg nekifeszülve futok. Ezért írja Pál azt, hogy ezt az Istent, aki így szeret engem, érte kárnak ítélek mindent, csak hogy őt megismerhessem még jobban. Tudod, hogy nem kell félni a kegyelemtől, hogyha abban élsz? Nem kell félned tőle. Viszont nem azt jelenti kereszténynek lenni, hogy van egy Bibliád és eljársz a Golgotába. Nem ezt jelenti a kereszténység. Hanem azt a valóságot megélni, amit Krisztus jelent. Őt ismerni. Én 14 éve vagyok keresztény, néha kiszámolom. Most ki kellett, meg elgondolkodtam ezen. De mindig egy csomó minden titokzatos nekem. Miért szeret Isten? Apu, miért gondolsz rám? Miért törődsz velem? Én meg szeretném ragadni őt. Én tudom, hogy Isten még lenyűgözőbb, mint amit most látok belőle. Egyet teszek, írja a következő versben, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenesen a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál azt mondja, hogy ezért egy dolgot teszek. Nem úszó a lista, azt mondja, egyetlen dolgot teszek ezért. Elfelejtem, ami mögöttem van. Mit jelent ez? Pálnak volt a múltjában egy csomó dolog, amire büszke lehetett volna. Amivel dicsekedhetett volna. És arra írta korábban, hogy én ezt kárnak ítélem. Ezt kárnak ítélem. Ne arra úgy, ha megbántalak ezzel a mondattal, de azt gondolom, hogy mindegy kicsit defektesek vagyunk itt fent. Sérült az elménk. Tamás, neked biztosan. Figyelj, Ádám és Éva, amikor Isten megteremtette őket, akkor tökéletesek voltak. Akkor volt egy hardware-jük, a testük, a csont, a hús, az ízületek, azt Isten a saját hasonlatosságára teremtette. Kaptak egy személyiséget, kaptak egy lelket, az volt a szoftver, az is rendben volt. De amikor Ádám és Éva vétkezett, bűnbe estek, akkor tönkrement ez. Együtt volt a közösségben az atyával, és amikor a bűn belejött ebbe, akkor ez tönkrement. És onnantól kezdve az elméjük is tönkrement úgy működni, hogy tökéletesen funkcionáljon. Onnantól kezdve az ember már butul. És most 2013-ban elképzelhetett, hogy hol tartunk ahhoz képest. Egyre fejlettebb technológiánk van, egyre butább elmével. És még ez gerjeszti is. Miért mondom ezt el? Azért, mert ez a vers, ezt mi úgy éljük meg, hogy pont fordítva csináljuk, ahogy kéne. Amire emlékeznünk kéne, azt elfelejtjük. Amit meg el kéne felejtenünk, arra emlékszünk. Mert az elménk nem működik már jól. Elfelejteni, ami mögöttem van. Ez nekem nem szokott könnyen menni. És én nem tudom, hogy neked mi az, amit el kéne felejteni. Lehet, hogy olyan dolgok, amiket te csináltál, olyan dolgok, amit veled csináltak. Lehet, hogy ez tegnap történt, lehet, hogy ez 10 éve történt, lehet, hogy 30 éve történt. Pál apostol azt mondja, hogy vannak dolgok, amit el kell felejteni, ami mögöttünk van. Amire viszont emlékeznem kéne, azt sokszor elfelejtem. Veled is így van ez? Szoktam Sárinak mondani otthon, hogy én nem emlékszem egyetlen alkalomra se, hogy bármit elfelejtettem volna. El szoktam felejteni, amit elfelejtek, ugye? Van most olyan a fejedben, amit jobb lenne elfelejteni? Olyan személy, akit azt mondod, hogy nem akarok rá emlékezni. Én nem emlékszem erre az emberre. És másnap reggel fölkelsz, és még mindig mondod, hogy nem, én őrá nem akarok emlékezni, őt el akarom felejteni. Néha külön az életem sokkal boldogabb lenne. Tudom, hogy nem keresztény, amit mondok, de ez van. És másnap fölkelsz, még mindig rá nem akarok gondolni, és folyamatosan rá gondolsz ezáltal. És nem tudod elfelejteni, amit valaki veled tett. Amire meg emlékezni kéne, azt meg elfelejtjük. Volt már veled úgy, hogy csináltattál egy pótkulcsot, és elrejtetted, hogy ha majd elveszted az eredetit, akkor jó lesz a pótkulcs. Csak elfelejtetted, hogy hová tetted. Lehet, hogy annak az embernek kéne odaadni, akit el akarsz felejteni, de nem tudsz, mert akkor mindig jó helyen lenne. Nála kéne keresni. Pál apostol azt írja, ami mögöttem van, azt elfelejtem. Vannak ezekből a dolgokból olyanok, amik a büszkeségünkről szólnak. Amiket elértünk. Pál apostol írt egy hosszú listát. Héber a héberek közül, 8. napon körülmetéltek, PhD, diploma, nyelvész, professzor, stb. Egy csomó dologhoz tudunk ragaszkodni büszkeségből. Vannak olyan dolgok, amire Isten igéje mondja azt, hogy emlékezzünk. Izraelnek mondta azt, hogy emlékezz az Úr hűségéről. Amiket Isten tett. Tudod, hogy jó arra emlékezni, ahonnan Isten megmentett. Ahonnan jössz. hogy hol tartott az életed Isten nélkül, arra jó emlékezni. Vagy hogy azok a dolgok, amit Isten azóta tett, az hogyan emlékeztet minket a hűségéről. De ezek a dolgok sem arról szólnak, hogy a múltban éljünk. Hogy igen, egykor Isten olyan jó dolgokat csinált az életemben. Ezek a dolgok azért fontosak, azért mondja Isten, hogy emlékezzünk rájuk, mert oda tolnak minket az Úrhoz. Hogy Isten, ha te ilyen hűséges vagy, akkor én ma bízhatom benned. A mostani helyzetben te ugyanaz a hűséges Isten vagy számomra. Ezért, hogyha ezt tudom, és így emlékszem, akkor ki tudok nyúlni azok felé, a dolgok felé, amik előttem vannak. És minden egyes nappal jobban szerethetem Jézust. Én emlékszem, amikor céltalanul éltem. Emlékszem azokra az évekre. Most meg, hívőként várom, hogy Jézus jöjjön vissza értem. Micsoda különbség? Szoktam nézni a híreket, hogy mi zajlik a világban, Izrael, Közel-Kelet, és nem a hírek miatt nézem, eléggé kíváncsi vagyok ezekre a dolgokra. Nem azért, hogy hát minél többet tudjak, hanem tudom, hogy Isten csinálja azt, amiről beszélt. Hogy azok a mostani konfliktus dolgok bontakoznak ki, amiről Isten beszél az igéjében. És elég, nagyon kevés időnk van hátra. Elénk tett egy munkát Isten, és azt mondja az ige, hogy az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. És minket használni akar ebben a munkában. Mit kezdünk az életünkkel? Hol tart az életünk? Pál azt írja, hogy én még nem értem el, ahol lenni szeretnék, de törekszem e felé. Megyek e felé. Vannak emberek, akikhez elmehetsz, egy csomó pénzt kifizethetsz, és azt mondod, hogy fejtse meg, hogy mi a bajom. Meg fogja kérdezni, milyen volt a gyerekkorod, hogyan bántak veled a szüleid, milyen volt a testvéreiddel, mi történt 10 éve, leülhetsz egy puha fotelba, és beszélhetsz jó sok pénzért, és utána még nagy pénzért elmondja, hogy mi a bajod. Hogy ezért vagy ütődött, mert ezek a dolgok történtek. Ezt anélkül is tudtam volna, ezért kár volt ennyi pénzt kifizetni. Pál apostol gyógymódja nem ez, hogy menj vissza és analizálj, hanem az, hogy ami mögötted van, azt engedd el. Azt el kell engedni. Szerintem van nekünk egy ilyen lelki puttonyunk, amiben hordunk dolgokat, amiket nem kéne hordani, amiket el kéne engedni, amiket velünk tettek, amit nekünk mondtak, kirúgtak, megbántottak, megütöttek, megsértettek. És mit tudom én, mi van még? Bántalmaztak. Pál apostol azt mondja ezekkel kapcsolatban, a gyógymód rá, hogy el kell engednünk. Tamás, én ezt nem tudom megtenni. Én azt gondolom, hogy a gondolkodásunkon tudunk változtatni. Mert ha nem engedjük el, akkor állandóan abban élünk. Ha nem engedem el, akkor nem tudok neki feszülve futni. Mint hogyha egy 110 vagy 100 méteres sífutás döntőjében valaki egy túrabakancsban és hátizsákkal indulna. Figyeld meg, hogy az ilyen versenyfutásnál a lehető legkönnyebb dolgokat veszik föl, hogy ne vigyenek magukkal terheket, amikor futni akarnak egyenesen a cél felé, hogy jól tudjanak futni. Pál apostol azt mondja, hogy ez a lelki élet olyan, mint egy versenyfutás. Én futni akarok egyenesen a cél felé. Ha én futni akarok egyenesen a cél felé, akkor el kell engednem a puttonyomat. El kell engednem dolgokat, amivel bántottak, amivel sértettek. Akár amiket én tettem. Vannak emberek, akik állandóan visszafelé néznek. Nem tudnak túllépni azon, amit tettek velük a múlt héten, 1 éve, 4 éve, 10 éve. És azzal, ahogy futás közben valaki hátranéz, 2 dolgot ér el. Vagy az, hogy elesik, vagy pedig az, hogy lemarad. Azt szokták mondani az edzők ezeknek a gyorsasági futóknak, hogy ne nézzenek hátra, ne nézzenek oldalra, hogy hol tart a mezőny. Ők fussanak. Pál azt mondja, hogy ezt a dolgot teszem, én így gondolkodom. Van olyan dolgod a múltban, amire ha visszanézel, akkor nagyon rosszul érzed magad? Ami kárhoztat téged? El kell engedned. Vannak jó dolgok is, amiket csináltunk, Isten kegyelméből tehettünk jó dolgokat. Ha arra nézek, akkor meg büszkévé válok, és nem is olyan rossz gyerek. Milyen frankó vagyok. És akkor úgy gondolok arra vissza, hogy a régi szép idők. Mind a kettővel kapcsolatban Pál azt mondja, hogy engedd el, felejtsd el. Nem tudom, Tamás, ez nekem nem tetszik. Nekem tanácsadásra van szükségem, nekem gyógyulásra van szükségem, szabadításra, bocsánatkérésre. Nem. Ne haragudj, hogy ezt mondom, de nem erre van szükségünk. Hanem arra, amit Pál mond. Egy dolgot teszek, egy döntésre. Ezeket a dolgokat én elengedem. Nem analizálom, nem erre nézek, hanem Jézusra nézek. Van egy egyszerű tesztem nektek, hogy megmutassam, hogy ez hogy működik, hogy mi az eredménye annak. A 4. Mózes könyvében van egy történet a 13. fejezetben, amikor Izrael fiai megérkeznek az ígéret földje szélére, és beküldenek 12 kémet a földre. Emlékeztek? Visszajönnek a kémek, és jelentenek. 10 kém lehangoló híreket hoz, hogy hú, hát ez a föld tele van óriásokkal. Kis szöcskék vagyunk. Hát, ez nem fog nekünk sikerülni. És így, mintha múltban élnének, mintha még mindig a pusztaságban élnének. Néznek visszafelé. Majd jön 2 kém, aki azt mondja, hogy ez egy csodálatos föld. Tele van óriási gyümölcsökkel. Menjünk be a miénk. Vannak ellenségek is, de megesszük őket. Ki volt ez a 2 kém, emlékeztek? Káleb és Józsué. Kiváló. Tudtok esetleg nevet mondani azok közül, akik a 10 egyéb kém volt? Egyet. Jutalom jár értek esetleg. Pedig a nevük benne van a Bibliában. Föl van sorolva az ő nevük is. Vajon rájuk miért nem emlékezünk? Róluk miért nem tanítanak bibliórákat? Viszont József és Józsué és Káleb. Micsoda példák előttünk. A 10 kém, aki a múltban élt, nem számít az életük. Nem is ismerjük őket. Viszont Józsué és Káleb azt mondták, hogy menjünk előre, amit Isten elénk tett. Feszüljünk neki annak, amire Isten elhívott, és emlékezünk rájuk. Sok ezer év után is. Ez a minta, amiről Pál is beszél, ami mögöttem van, azt elfelejtem. Mondok nektek egy történetet, remélem azért bátorító lesz. Ez az egész azért fontos, mert elhívás van az életünkön. Tamás, te nem érted, hogy milyen ember voltam, hogy mik történtek velem, hogy hány embernek okoztam csalódást, hányszor vétkeztem. Jó, én lehet, hogy nem tudom, de azt tudom, hogy egy elhívás van az életünkön, minden egyes embere életén. Isten elénk tett dolgokat, és azért mondja itt ez az ige vers, hogy előre futok Isten elhívására, amit Krisztus Jézusban adott nekem. Na, így hangzik ez a történet, remélem bátorít titeket. Volt egy kis vidéki város, ahol egy iskolában egy ilyen hagyományos szénnel fűtött kazán volt, és az egyik fiú volt felelős azért, hogy mindig korán felkeljen, elmenjen az iskolába, és befűtsön ebben a kazánban. Mire megjön a tanárnéni, mire megjönnek a diákok, addigra meleg legyen. Egyik reggelen, amikor megérkezett az osztály, akkor az egész iskola lángokban állt. Berohant a tanár, és kimenekítette ezt a fiút a lángok közül. Ott volt a testvére is, és sajnos a testvére meghalt a tűzben. És ez a fiú is, akiről a történet szól, megégett súlyosan. A lába, az alsó teste súlyosan megégett. Amikor elvitték a kórházba, egy közeli kórházba szállították, akkor hallotta ez a fiú félig eszméletlenül, hogy az orvos mondja az anyukájának, hogy nem fogja túlélni ez a fiú. De talán jobb is, ha nem éli túl. Nézzem, milyen sebei vannak a lábán. És a fiú akkora, hogy ezt hallotta, eldöntötte, hogy ő élni fog. Ahogy teltek a napok, a fiú kikerült az intenzívről, és elmúlt az életveszély, de akkor is az orvosok mondták, hogy talán jobb lenne levágni a lábát, mert sose fog járni, nézze meg ezeket a sebeket, nincs reménység, és ez a fiú akkor már magánál volt, és mondta az anyukájának, hogy nem, anyu, nem vághatjátok le a lábamat, én járni akarok. Én újra fogok járni. Az orvosok könyörögtek, hogy ne így legyen. Ha jót akar, tegye meg, és a fiú mondta, hogy nem. Ő eldöntötte, hogy újra lábra fog állni. Amikor kikerült a kórházból, ez a bátor fiú, akkor anyukája minden nap masszírozta a lábát. Minden nap csinálták, amit az orvosok mondtak, hogy gyógyuljon, de semmi érzés nem volt a lábában. Semmi képesség arra, hogy mozgassa. Minden nap az anyukája kitolta őt egy tolókocsiban a teraszra, hogy levegőzni tudjon. És az egyik nap ez a fiú kilökte magát ebből a kocsiból, és elkezdett kúszni a kerten át a fűvön. Elkúszott a kert végébe, ahol volt egy kerítés, a telküknek a kerítése, és nagy erőfeszítésre fölhúzta magát. Ott lógtak maga alatt a béna lábai, és elkezdett mászni egyik deszkáról a másikra, mintha járna körbe a területen. Húzta magát így egyikről a másikra, saját béna lábaival a földön. És onnantól kezdve ezt minden nap megcsinálta. Olyannyira kitartó volt, hogy egy idő után volt egy kikopott ösvény a kerítés körül, ahogy a béna lábai kikotorták a földet. De érdekes, hogy ahogy ez a fiú ilyen acélos kitartással dolgoztatta az izmait, az anyukája mindig megmasszírozta, kezdett a lába megerősödni. Egy idő után ez a fiú egy járókerettel talpra tudott állni. Hónapok után megtanult nagyon lassan járni. Újabb hónapok után megtanult járókeret nélkül járni. Helyreálltak a lábai annyira, hogy el tudjon menni újra iskolába. Egy idő után megkérte a szüleit, hogy engedjék meg, hogy ő maga egyedül elmehessen az iskolába. Egy idő után megkérte a szüleit, hogy egymaga hadd menjen el futva az iskolába. És onnantól kezdve minden nap futva járt iskolába. Az egyik lába 8 centivel rövidebb volt a sérülések miatt. De minden nap futott a suliba. Annyira megtetszett neki, hogy így újra futhat, újra járhat, hogy utána már csak elkezdett futni azért, mert élvezte. Bekerült a főiskolára, és a suliban, a főiskolán megalapított egy futóklubot, hogy együtt futhasson másokkal. És pár évvel később ez a fiatalember a Madison Square Gardenben megfutotta minden idők leggyorsabb 1500 méterét. Ő lett a világ leggyorsabb futója. Úgy hívják ezt az embert, hogy Dr. Glenn Cunningham. Ő lett az évszázad sportolója Amerikában. Az volt a kedvenc igeverse, hogy azok, akik az Úrra várnak, azoknak ereje megújul. Szányra kellek, mint a sasok. Futnak, és nem fáradnak el, járnak, és nem lankadnak el. Ez a történet, ez egy fizikai oldalról mutatja be, hogy milyen az, amikor előre tör valaki a cél felé. Lehet, hogy ez egy bátorító történet, de azt mondja, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Viszont minket egy lelki területre hív Isten. És azt mondja, hogy törj előre a cél felé. Kaptál hozzá segítséget. Ott van a Szentlélek, te benned. Belehelyezett a hívők közösségébe. Itt vagy a tesók között, akik segítenek ebben. Megkaptuk Isten igéjét, ami a mindennapi vezetőnk, a mindennapi erőnk ehhez. Ami mögöttem van, elfelejtem. Én nem a múltamból élek, hanem előttem van, annak nekifeszülve futok. Tudom, hogy Isten elhívott minnyájunkat. Kaptunk egy elhívást, és csodálatos dolgokat tett elénk, hogy azokat megéljük. Ennek a történetnek, amit elmondtam, ez a tanulsága számunkra, hogy nekifeszülhetünk annak, ami előttünk van. Én azt gondolom, hogy Pál is, amikor megtért, akkor először még csak vonszolta magát. Először még csak döcögött. Járókerettel ment lelkileg, de utána erősödött, és változott az élet, és végül futott, és azt mondja, hogy én a futásomat elvégeztem. A nemes harcot megharcoltam. Élete végén így ír. Ezért írja ezt, hogy egy dolgot teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtem. Ha szeretnél lelkileg egészséges ember lenni, szeretnéd megélni azokat a dolgokat, amit Isten eléd tesz, akkor ezt meg kell tenned. Elengedni. Megbocsájtani. Nem erre nézni. Lehet, hogy nagyon nehéz. Én nem tudom. Biztos, ha elmondanád a történeted, azt mondanád, hú. De ez a gondolkodásról szól. Nem az érzéseinkről. Lehet, hogy ma azt gondolod, hogy á, Isten nem tud engem használni. Vagy hogy engem még senki se szeretett így, mint Jézus, ezért kételkedem benne annyira, hogy ő szeret engem. Én a gyerekkoromban ezt nem tapasztaltam, viszont Jézus feltétel nélkül szeret minket. Az ő szeretete nem feltételekhez kötött. Szeret minket, és nem vár érte viszonzást, nem vár érte cserébe valamit. Hogy ez az ára, csak még nem mondtam meg. Nem vár érte cserébe semmit, ő szeret minket, és kész. Ezt jelenti a feltétel nélküli szeretet. És hidd el, hogy megadja az erőt a futáshoz, a versenyzéshez. Mi nem egymással versengünk, de neked nem engem kell legyőzni, nekem nem téged. Mi úgy futunk, hogy Isten ráállított minket a magunk pályájára. Mindenkinek összerakta a maga versenypályáját. Nem kell a másikat néznem, hogy ő hogy van, hanem megkérdezhetem magamtól, hogy Uram, én sóvárgok utánad, én növekszem. Azon a pályán futok, amire te állítottál. Választ írja, hogy én ezt még nem értem el. Még mindig sok mindent nem értek. De egy dolgot teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtem. Ami előttem van, annak nekifeszülve futok. Mindennyiunkat elhívott Isten. Lehet, hogy ez ilyen titokzatos neked, de az mit jelent? Tudod, hogy minden reggel ott van Isten elhívása az életeden? Minden reggel ott van. És aznap eldöntheted, hogy követed-e ezt, vagy sem. Na Tamás, ez mit jelent? Én hidd el, hogy 14 év kereszténység után sem tudom rátenni a kezem arra pontosan, hogy mire hívott Isten. Dolgokat látok. Nem minden nap előttem van, hogy ez az 5 éves terv, hogy hosszú távú célok, rövid távú célok. Fogalmam nincs sokszor, hogy mi. De azt tudom, amikor Isten a szívemre tesz dolgokat. Amikor vágyat tesz a szívembe Isten dolgok iránt, és ha én ezt megtagadom, elfordulok tőle aznap, akkor tele vagyok frusztrációval. Hogyha odafordulok fel, és azt mondom, hogy Uram, jó, legyen úgy, ahogy te gondoltad, akkor is tele vagyok frusztrációval, de legalább menjek előre. Isten elhívása ott van minden nap. Ezt nem tudod eldobni. Isten nem vonja vissza. Eldöntheted, hogy abban szeretnél élni, amit Isten elhozott, amiért Jézus meghalt. Én őt szeretném ismerni. Te tudod, hogy mi van a puttonyban. Mi az, amit el kell engedni ma? De ne úgy vedd ezt, hogy igen, ezt a bibliórát már hallottam. Sőt, ezt az igeverset már olyan sokszor olvastam. Azért engedi Isten újra hallanunk, mert vannak dolgok még mindig a puttonyban. És én azt szeretném, hogy gyorsan fuss. Nem ki innen a teremből, hanem lelkileg, Jézussal szárnyalj. És hogyha ha tegnap sántikáltál, akkor ma tudj járókerettel járni. Holnap tudjál járni, holnap tudjál szaladni, és utána megnyerd a versenyt. A magadét. Mennyi atyán, köszönjük, hogy nálad van kegyelem, Uram, számunkra is. Ahol megsokasodott a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem, Uram. Vannak dolgok a múltunkban, Uram, amire ha visszanézünk, akkor könnyen károsztatva érezzük magunkat. Vagy vannak dolgok a múltunkban, amire visszanézünk, akkor felfuvalkodunk. De Uram, szeretnénk azt választani, amit Pál írt, hogy ezt a részét az életünknek, ami ezt eredményezné, ha erre nézünk, akkor elengedjük. Ha valami más, ha valaki vétkezett ellenünk, ha valaki megbántott minket, ha valaki nem olyan példa volt előttünk, aminek kellett volna lennie. Uram, tudjuk és értjük az igédből, hogy mindaz, amire a lelkünk vágyik, ami a lelkünket megelégíti, az nem mögöttünk van, hanem előttünk van. Ezért szeretnénk mi is előre futni, és Uram, én köszönöm, hogy olyan türelmes vagy velünk. Amikor járunk, akkor nem megfetsz minket, hogy nem futsz, hanem szelíden hívsz minket, hogy gyere, feszülj neki annak, amit én tartogatok neked. És Uram, imádkozom, hogy ma személyesen halljuk ezt a hívást, ahogy hívsz vissza minket ebbe a kapcsolatba, hogy az életünk ott legyen te nálad, Uram. Hogy minden egyes nappal jobban szeressünk téged. Hogy növekedjünk te benned, hogy megismerjünk téged. Uram, ez páratlan dolog. Te ezt tetted velünk. Megbocsájtottad minden bűnünket, és elvetetted azt, mint napkelettől napnyugat. És azt írja az igét, hogy te a bűneinkről többé nem emlékezel meg. A mi adós levelünk felszegeztetett a keresztfára, és nincs már minket terhelő lista. Uram, az az imám, hogy nekünk se legyen. Magunk ellen sem, más ellen se. Hanem mi is úgy lássuk az életünket, mint akik újjászülettek. Új teremtésként. A régi elmúlt, és íme minden újjá lett. Micsoda lehetőség, Jézus! Én imádkozom, hogy ezen gondolkodjunk, ezen elmélkedjünk, hogy ez szabaddá tegye az életünket. Dolgoktól a múltban. Hogy elvégezhessük a futásunkat mi is. Hogy ne húzzuk a csomagunkat futás közben, hanem futhassunk szabadon. Kérlek, Jézus, hogy ahogy ma hazamegyünk, ahogy gondolkodunk, ahogy a hét halad, emlékeztes dolgokra, amik viszont, amire emlékeznünk kell, hogy honnan jöttünk, hogy miket tettél, Uram, hogy milyen hűséges vagy. Az ellenségünk azt szeretné, hogy ezeket felejtsük el, hogy ezekre ne emlékezzünk, de Uram, micsoda emlékkövek ezek számunkra, micsoda pontok, a győzelmennek a bizonyítékai az életünkben. De ugyanaz az Isten vagy ma is, Jézus. Köszönjük neked ezt, hogy a szereteted el nem fogy irántunk. Áld meg a te népedet, Uram, újra. Erősíts meg minket, Uram. Ahogy mi is rád várunk, Uram, ahogy benned reménykedünk, hadd újuljon meg a mi erőnk, hogy szányra kelhessünk, mint a sasok. Nem botladozva, sántikálva, Uram, hanem szárnyalni szeretnénk veled. Nem azért, mert mi vagyunk olyan bámulatosak, hanem mert te vagy olyan bámulatos. Uram, imádkozom azokért, akik elfáradtak, akik ellankadtak, Uram. Hívd szelíden őket vissza magadhoz, Uram. Töltsd be őket újra erővel. Köszönjük ezt a vasárnapot, és kérlek, áld meg a közösségünket, Uram. Áld meg a beszélgetéseinket. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Folytasd ezt a munkát, Jézus. A te nevedben imádkoztam. Ámen.